Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Mai esténken tovább lépünk az Isten törvényének, az örök erkölcsi törvény pontjainak a tanulmányozásában. Ma Mózes második könyvének 20. fejezetéből a 13. verset fogjuk tanulmányozni. A 20. fejezet 13. versében a következő rövid tételt találjuk leírva. Ne ölj! Mondhatnánk azt, hogy a legrövidebb parancsolat. Amikor Jézustól megkérdezték, és afelől érdeklődtek, hogy a törvényben melyik a nagy parancsolat, akkor abban a párbeszédében fogalmazta meg azt, amit a ma esti témánk címéül is adtam, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Ebben a Jézusi kijelentésben tulajdonképpen összefoglalva található meg mindaz, ami ebbe a parancsolatba tömörül. Egyedül a szeretetnek van olyan visszatartó ereje, hogy senki és semmi ne tudjon olyan hatást gyakorolni ránk, hogy a fele barátunk életére törjön. Ezért is fogalmazhatjuk így meg, nem csak a 6 pontnak az összefoglalásaként, hanem ennek az egyetlen rövid, a legrövidebb parancsolat tételének az összefoglalásaként is, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. De vajon hogyan lehet ezt a gyakorlatban alkalmazni, megvalósítani, hogy a fele barátunkat is úgy szeressük, mint önmagunkat? Lehetséges ez egyáltalán? Nagyon sokszor beszélgettem már emberekkel, és azt mondták, nem is tudják elképzelni, hogy lehet a fele barátomat úgy szeretni, mint magamat. Jézus a búcsú beszédében mondta azt a tanítványainak, mint egy tanító leckeként is, nincs annál nagyobb szeretet, mintha valaki az életét adja a barátaiért. A legnagyobb szeretetadás az élet védelmében történik, mert az élet a legfontosabb és a legértékesebb kincsünk, amit az Istentől kaptunk ajándékba. Ezért foglalta bele Isten az örök erkölcsi törvényébe is a szeretet tételei közzé azt a nagyon fontos figyelmeztetést, hogy ne ölj. Most ez alkalommal, ahogy már említettem is, arról szeretnék szólni, hogy mit foglal magába ez a nagyon rövid isteni tétel, ez a kijelentés, hogy ne ölj. Mindenek előtte egy alapvető, de mégis nagyon fontos dolgot kell tisztán látnunk, ha meg akarjuk érteni az Isten törvényének ezt a pontját. Mivel az erkölcsi törvény második része a fele barátunk iránti szeretetünk tételekbe foglalását jelenti, ezért ebből adódik, hogy ez a parancsolat, ez nem vonatkozik az állatok életének az elvételére. Ez az emberrel kapcsolatban adatott az Istentől. Kezdetben a teremtés rendje szerint nyilván minden élő állatra is vonatkozott Istennek az a parancsa, hogy ne ölj, hiszen ugyanazt az éltető leheletet kapta az állat is, mint az ember. És tulajdonképpen az élet elvétele, a ne ölj, éppen ezért az élet leheletének az elvételét jelenti. Amikor Isten felhatalmazta az embert az egész föld feletti uralkodásra, és azt mondta neki, hogy hajtsátok birodalmatok alá, és uralkodjatok a tengerhalain, az égmadarain, a földön csúszó mindenféle állaton, akkor ezzel egy különleges pozícióba helyezte bele az embert. Mondhatnánk azt, hogy az ember lett az Isten képviselője, a föld fejedelme. És ilyen vonatkozásban, amikor az egyik ember a másikra támad, akkor tulajdonképpen az Isten képviselőjére támad, magát az Istent támadja ezzel, a valóságban az Istennel kerül szembe, aki helyett az ember ott áll. Ez a körülmény teszi különösen hangsúlyossá az élet ellen irányuló cselekményt. Egy életet elpusztítani nagyon sokféleképpen lehet. Nem csak úgy, hogy kioltjuk. Nagyon sok ember leszűkíti arra, hogy hát nem ütök agyon senkit, nem ölök meg senkit, azonban nagyon sok más módon is kerülhetünk szembe ezzel az isteni tétellel. Úgy is, ha nem teszünk meg mindent az élet védelmében. Ha az életet nem védik, nem ápolják, gondozzák, nem biztosítják az élethez szükséges alapfeltételeket, akkor bizonyosan el fog pusztulni. Isten ugyanis az általa adott életet a teremtett világ törvényszerűségei alá helyezte, és ezért a meglétét vagy a nem létét mi is befolyásolhatjuk, elvehetjük, védhetjük, vagy éppen eldobhatjuk magunktól. Életünk védelmét nagyon sok minden szolgálja. A megfelelő táplálék, az ideális hőmérséklet, a pihenés, a mozgás, a biztonságérzet, a tiszta levegő, és még sorolhatnánk ezt a sort. Isten olyan törvényszerűségek alá helyezte a mi fizikai lényünket, hogy ezeknek az elvételével az élet szűnik meg. Ha mindezeket nem biztosítjuk a testünk számára, akkor tulajdonképpen a 6. parancsolattal kerülünk szembe. Mindezek hiányában drasztikusan lerövidülhet az életenergiánk, az életidőnk. Az előzőek hátterén kimondható, hogy közvetett módon is megölhetjük embereket, ha olyan helyzetet teremtünk számunkra, ami az idő előtti halálukhoz vezet. Jézus az élet védelmében tett cselekedeteink, vagy azok elmulasztásának az alapján fog megítélni bennünket. Méltók vagyunk az örök életre, vagy nem vagyunk méltók? Amikor majd Jézus a dicsőségének királyi székébe visszajön, és maga elé állítja az embereket kétfelé választva, akkor az egyik csoportnak azt mondja, hogy éheztem, de nem adtatok ennem. Szomjúhoztam, de nem adtatok innom. Mezítelen voltam, de nem ruháztatok fel. Ha az életnek ezeket a feltételeit megtagadjuk a szükségben lévőtől, akkor esetleg éppen azt tagadjuk meg tőle, aminek a birtokába életbe maradhatott volna. És így közvetve megint szembe kerültünk a 6. parancsolattal. Isten gyilkosságnak tekinti a 6. parancsolat elleni bűnnek azokat az eseteket is, amikor nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy megvédjük a másik embernek az életét. A mózesi törvények között nagyon érdekes tételeket találunk ilyen vonatkozásban, hogy mire is gondolok. Ezekben a tételekben a gondatlanságból elkövetett emberöléssel kapcsolatban is találunk isteni rendelkezést. Például ilyet, ha valaki tudta, hogy az ökre öklelős, de mégse tette meg a szükséges óvintézkedéseket az embertársa megvédésére, és az ő ökre esetleg megöklelt valakit, és valaki meghalt, akkor Isten gyilkosnak tekintette ezt az embert. Sőt, még tovább megy a mózesi törvény, és azt mondja, ha valaki egy házat épít, és ennek a háznak lapos a tetője, és ugye a keleti részen a lapos tetőn is éltek az emberek a mindennapi életük során különböző tevékenységet, akkor azt mondta, hogy ezt a házat a tetején egy korláttal vett körül, nehogy vérrel terhelt legyen a te házad, ha a korlát hiánya miatt leesik valaki. És ugye még a mi polgári törvényeinkben is ott van a gondatlanságból elkövetett ölés, amikor nem teszünk meg mindent annak érdekében, hogy biztosítjuk az élet védelmét, akkor még a mi polgári törvényünk is elítéli. Ugyanígy kerülünk szembe az Isten törvényével is. Az emberölésnek vannak olyan módozatai, amikor szépen hangzó, nemesnek látszó magyarázatba öltöztetjük fel az élet ellenes cselekedeteinket. Ez akkor következik be, amikor az emberek a munka rabszolgáivá válnak, amikor magukat agyonhajszoló, egészségtelen módon tönkreteszik az életüket, belemerülnek úgy a munkába, aminek a végeredménye az, hogy idő előtt betegség, sőt halál következik be. Eközben esetleg azt is hangoztathatják, ó, hát én ezt a családom érdekébe teszem, hogy biztosítsam nekik az életet és a megélhetés lehetőségét. Azt a látszatot kelti az ember sokszor, ő milyen szeretőszívű, önzetlen ember, pedig lehet, hogy a családnak valami másra lett volna szüksége. Éppen ő rá, hogy többet legyen ott, velük, és idő előtt elvette a családtól a saját életét. Amikor a törvény azt mondja, hogy ne ölj, akkor ezzel azt is mondja, hogy ne vétkezzél semmilyen módon sem, mert ezzel közvetett módon újra és újra előidézett, hogy Isten fiának meg kell halni. Közvetett módon újra és újra hozzájárulunk ahhoz, hogy Jézus a Golgotán az életét adja. Előidézzük az ő halálát minden bűnünkkel. Minden elkövetett bűnnel egy-egy ütést adunk azon a szegeken, amiket Jézus kezébe, lábába vertek. Minden elkövetett bűnünk mázsás súllyal nehezedett Jézus lelkére, és ezek együtt eredményezték a szeretet megváltónknak a halálát. Mondhatnám úgy is, egy kicsit felszólító módban, hogy szeressük Jézust annyira, hogy az újabban elkövetett bűneinkkel ne súlyosbítjuk Jézus halálát. A gyilkosságok viszont sohasem úgy kezdődnek, hogy egy ember eldönti, hogy na, én most agyonütök, vagy megölök valakit. Ugye ez nem így kezdődik. Mindig csak egy benne végbe menő folyamat végeredményeként következik be a tetteiben ez a cselekmény. Sokszor csak átsuhan egy gondolat benne, egy érzés valaminek a hatására, amit mindig az ős ellenségünk a kísértő sugal, de mi a sajátunként éljük meg. Még a legkeresztényibb gondolkodású ember is átélheti ezeket az átsuhanó gondolatokat. Próbáljuk ellenőrizni ilyen szempontból magunkat. Néha olyan gondolataink támadnak, hogy szinte magunk meglepődünk, hogy juthatott ez nekem az eszembe. Egyáltalán hogy gondolhattam én ilyesmire? És tulajdonképpen nem én gondoltam, a kísértő sugalta ezeket a gondolatokat. De én úgy élem meg, mintha ez bennem támadt volna föl. Valószínűleg Ádám és Éva is így élte meg, amikor ott volt Éva a tiltott fánál, és egyszer csak hallja azt a szót, hogy tényleg azt mondta az Isten, nem fogsz meghalni, csak szakíts a fáról és egyél. Mint egy a saját gondolatának a visszhangjaként hallhatta a kísértőnek a szavát. No, valahogy így van ez a mi életünkben is. Átsuhan rajtunk egy gondolat, és mi azt hisszük, hogy ez saját gondolatunk, magunk is meglepődünk, de ha szóba állunk vele, elkezdjük azt dédelgetni, akkor az megfogan és bűnszül. Ezek a gondolatok akkor szoktak támadni, amikor megsértenek, megbántanak, vagy olyat tesznek, ami nekünk nem tetszik, és ez haragot vált ki belőlünk. Ha az ilyen módon támadó haragot engedjük elhatalmasodni bennünk a szívünkben, akkor a legtöbb esetben gyűlöletté fog átalakulni. Luthernek van az a nagyon érdekes mondása, de nagyon találó. Arról nem tehetünk, hogy a madár elrepül a fejünk fölött, de arról igen, ha fészket rak a kalapunkra. Olyan világban élünk, hogy a madarak a fejünk felett repkednek. Nem tudjuk kikerülni ezt a körülményt. De azt igen, hogy ne rakjon fészket a fejünkre, a kalapunkra. Azt nem tudjuk kikerülni a bűn világában, hogy bűnös gondolatok suhanjanak át rajtunk. De azt igen, hogy ezek a bűnös gondolatok ne fogadjanak meg bennünk. Ne fészkelődjenek be a szívünkbe és a gondolatunkba. Ne adjuk át magunkat ezeknek a gondolatoknak, mert akkor az bűnszül. Isten igéje azt mondja, aki gyűlöli az ő atyafiát, az mind embergyilkos. Aki helyt ad szívében a gyűlöletnek, az már a gyilkos útjára tette a lábát. Nem tett ugyan még semmit, de elindult azon az úton. Még megfordulhat bármikor, de a gyűlölettel elindult azon az úton, aminek a vége a 6. parancsolat elleni bűn lehet. A Biblia számtalan példát jegyez fel arra vonatkozóan, hogy a harag önmagában nem egy elítélendő érzelmi megnyilatkozás. Szeretném olyan határozottan kijelenteni, a harag olyan érzelmi megnyilatkozás, amit maga az Isten teremtett belénk. Az Istennel kapcsolatban is mond a Biblia olyat, hogy megharagudott ránk. Jézus maga is haragra gerjedt, amikor kemény szívű emberekkel találta szembe magát. A Szentírás feljegyzi, hogy egy alkalommal a templomban, amikor a száraz kezű embert meggyógyította, és ugye szombaton történt, és emiatt Jézussal szembe támadtak a farizeusok és a főpapok, akkor azt mondja a Szentírás, elnézvén őket haraggal bánkódott a szívében. A harag az azért is egy Istentől kapott ajándék, mert ez egyfajta pozitív felháborodás is lehet. Amikor különbséget teszünk a jó és a rossz között. Amikor pozitív módon érint bennünket és felkavarja a mi lelkünket egy igazságtalan cselekedet. Csak hogy külön kell tudnom választani a cselekedetet a személytől. Az Isten is ezt teszi. A Biblia nagyon következetesen képviseli, hogy Isten gyűlöli a bűnt ugyan, de szereti a bűnöst. Isten külön válassza tőlünk. És csodálatos az Isten evangéliuma ilyen szempontból. Tulajdonképpen mi azért nyerhetünk üdvösséget, azért nyerhetünk kegyelmet is az Istentől, mert ő kész elválasztani tőlem a cselekedeteimet. Mert engem szeret a bűnöst, az esendő embert, de gyűlöli sokszor azt, amit csinálok. Pál apostolnak a rómaiakhoz írott levelében van egy csodálatos gondolat, amikor azt írja, az újjászületett ember, amikor már gyűlöli a bűnt, és szeretne tőle szabadulni. És azt mondja ott az apostol, nem azt teszem, amit szeretnék, azt teszem, amit gyűlölök. És utána hozzáteszi, ha tehát én azt cselekszem, amit gyűlölök, akkor már nem én művelem azt, hanem csak a bennem lakozó bűn. Isten ugyanis nem tulajdonítja az embernek azt a bűnt, amivel szembe van fordulva, amivel nem azonosult, amiben nincs benne az akarata, amitől szabadulni akarna. És tulajdonképpen nekünk is meg kell tanulnunk ezt a fajta különválasztást az egymással való kapcsolatunkban. A haraggal kapcsolatban még hadd említsem meg egy másik nagy klasszikus példáját a Szentírásnak, amikor Mózes lejött a szövetségkötés hegyéről, és meglátta, hogy mit csinál a nép a hegy lábánál, akkor azt mondja a Szentírás, felgerjedt Mózesnek a haragja, és elvetette a kezéből a táblákat, a szövetség tábláit, a 10 parancsolatot, odavágta a földhöz, és azok összetörtek. És nem olvasunk arról, hogy Isten bűnül tulajdonította volna ezt Mózesnek. Ezekből az esetekből azonban meg kell tanulni egy nagyon fontos dolgot, amit az előbb is hangsúlyoztam. Soha se az ember ellen irányuljon a haragunk, hanem csak az általa elkövetett tett miatt haragudjunk. Amikor a haragunk az ember személye ellen irányul, akkor nagyon sok esetben gyűlöletté válik az bennünk. Helyt adunk szívünkben a gyűlöletnek, és ahogy a Szentírás fogalmaz, akkor már a gyilkos útjára tesszük a lábunkat. Efézus beliekhez írott levélben azt mondja Pál, éppen ezért minden harag kivettessék közületek, minden gonoszsággal együtt. Isten nem a haragot ítéli el bennünk, hiszen ez, ahogy említettem, természetes érzelmi reagálás lehet egy adott helyzetben, viszont ne engedjük az érzelmeinket szabadon csapongani, megnyilatkozni, ne haragudjunk meg minden miatt, ha kell, ha nem. Másrészt pedig jogos harag esetén is vigyázni kell, milyen cselekményre tud rávenni. Éppen ezért mondja a Szentírás azt, ám haragudjatok, de ne vétkezzetek. Lehet úgy is embert ölni, hogy módszeresen gyötörjük a másikat. Tapossuk az idegeit, szándékosan elrontjuk az örömét. Olyan légkört teremtünk a másik körül, amitől elveszti a biztonság érzetét. Ezért mindig tele van félelemmel és szorongással. Ezekben az esetekben egy ujjal se nyúlunk hozzá a másikhoz. Talán még a lelkiismeretünket is megnyugtattuk azzal, hogy hát én nem csináltam semmit. A másik életét megrontó, az egészségi állapotát tönkretevő körülmények, amik idő előtti halálhoz vezetnek, az az Isten szemébe ugyanolyan gyilkosságnak számít, mintha ténylegesen megtettük volna ezt. Csak ezek nem kerülnek bírósági ítélet elé. De a mennyei ítélet elé igen. Jézus azt mondta, a szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosságok, és ezért Isten nem a külső cselekedeteink alapján fog megítélni bennünket, hanem a szívünkben ápolt gondolatok, érzelmek alapján. Lehetséges olyan eset is, hogy egyszerűen valaki fél végrehajtani azt, ami a szívében ott van, amivel tele van az érzelemvilága. Fél a következményektől, ezért inkább nem teszi meg, de teljesen átadta magát ennek az indulatnak. Jézus a hegyi beszédben leplezi le ennek az embernek a helyzetét, amikor azt mondja egy esettel kapcsolatban, vétkezett azzal a szívében. Nem csinált semmit, de a szívében teljesen azonosult vele, és az Isten úgy tekint rá, mintha végre hajtotta volna. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy nem csak a fizikai életet lehet megölni, hanem azt az életet is, amit Isten az ember lelkében, a belső emberében teremtett meg. A hívő emberről, az Istennel találkozott emberről, az újjászületett emberről a Biblia úgy beszél, hogy ott Isten teremtő csodája történt és ment végbe. Egy új teremtés kezdődött el. Egy új élet fogant meg a lelkünkben. Láthatatlanul, ugyanúgy, ahogy a fizikai élet megszületik, amikor Jézus az újjászületés csodájáról beszélt, akkor azt mondta, hogy ez víztől és lélektől születik. Vagyis éppen olyan módon, mint egy fizikai élet. A fizikai élet is először az anya méhében láthatatlanul történik, senki nem tudja, hogy megfogant egy új élet, de ahogy ez a új élet kezd fejlődni, növekedni, egyszer csak olyan jelét adja, amiből először az édesanya, majd a közvetlen környezet is kezdi észrevenni, hogy valami megszületett. Egy új élet indult el. Egyre több jelét adja a létezésének. És ugyanígy van a lelkélet megszületése is, a Szentléleknek a újjáteremtő hatalmára bennem a lélek mélyén, láthatatlanul titokban születik meg a belső ember, az Isten teremtő műveként. És ahogy ez a belső új ember kezd bennem fejlődni, növekedni, egyre több jelét adja annak, hogy ő létezik. Megváltozik az embernek a viselkedése, a magatartása, a beszédje, az emberekhez való viszonyulása, és még sok egyéb más, amiből a közvetlen környezet észreveszi, hogy valami történt ezzel az emberrel. Valami történt benne. Úgy néz ki, mintha ugyanaz lenne, de mégis valami más. Tulajdonképpen a Biblia alapján azt mondhatjuk, a víz általi, a keresség általi megszületésnél történik a látványos megszületés, amit mi a kisbabánál ugye a 9 hónap után élünk meg, amikor mindenki számára látható módon világra jön az új élet. A keresség által történik meg az a csoda, amikor mindenki tudomást szerezhet arról, hogy ennek az embernek a szívében egy új élet kezdődött meg, és most ez látványosan bizonyságát adja, hogy igen, ő egy új életben akar járni. Ezt az életet azonban meg lehet ölni. Ezt az Isten által teremtett belső új embert. Hadd éljek egy gyakorlati példával. Tavasszal minden alkalommal figyelünk a kivirágzott gyümölcsfákra. Féltjük őket a későn jövő fagyos éjszakáktól, mert egyetlen fagyos éjszaka tönkre teheti annak az évnek az egész gyümölcs termését. Na, így van ez a lelki életben is, amikor emberi közösségekben meghidegül a szeretet, amikor ebben a fagyos légkörben elpusztulhat valakinek az lelkében az új élet ébredése, mert még nem edződött hozzá a viszontagságos körülményekhez. Amikor szeretetlenséggel találkozik ez az új ember, ez a frissen Istenre talált ember, akkor abban a fagyos légkörben, a szeretet nélküli légkörben egyszerűen elpusztul. Nem bírja ki, nem tud megmaradni. Ezt a lelki tragédiát egyetlen megbotránkoztató alkalom is előidézheti valakinek a lelkében. Ezért Isten azt mondja nekünk ezzel a parancsolattal, őrizzük és vigyázzuk még a lelki életeket is. Ne öljük azt meg senkiben. A Bibliából azt is megtudhatjuk, hogy az élet nem csak egy fogalom, hanem egy személy is. És ez a személy Jézusnak van nevezve. Jézus maga nyilatkoztatta ki önmagáról, hogy én vagyok a feltámadás és az élet. Az út, az igazság és az élet. És aki hisz én bennem, az soha meg nem hal. Akinek ő vele, Jézussal valóságos lelki közössége van, az az ember él, még ha meg is hal. Mert e fölött az élet fölött nincs hatalma, mármint az örök élet fölött, az Isten által ajándékozott örök élet fölött nincs hatalma a biológiai halálnak. Ezért ez a parancsolat, hogy ne ölj, azt is jelenti, ne tegyél semmi olyat, aminek az eredményeként megszakad a Jézussal való kapcsolatod. De ne tegyél olyat se, aminek az eredményeként másokban szakad meg a Jézussal való kapcsolat. Jézussal, az élet forrásával legyünk mindig összeköttetésben. Ez biztosítja számunkra az életet. Ha elengedjük Jézus kezét, akkor az életet engedtük el. És ezzel közvetve a saját halálunkat okozzuk, és ez öngyilkosság, illetve ha másokat viszünk oda, hogy a mi befolyásunkra, hatásunkra, magaviseletünkre elengedte Jézus kezét, akkor pedig megöltük benne a lelket, az életet. Isten arra is figyelmeztet bennünket, hogy a törvényét nem csak megtartanunk kell, hanem betöltenünk is. Mert csak akkor kerülünk teljesen összhangba az Isten törvényével. Meg kell tanulnunk különbséget tenni aközött, hogy csupán megtartani akarjuk a törvényt, annak a követelményeit, vagy betölteni is szeretnénk a törvényt. A Szentírásban arról olvashatunk, Krisztus sem azért jött, hogy megtartsa a törvényt, hanem hogy betöltse. Mert a törvény betöltése az a szeretet, mondja az apostol. De vajon mi a különbség a kétféle viszonyulás között? Mi a különbség aközött, hogy megtartom a törvényt, vagy betöltöm a törvényt? Úgy foglalnám össze ennek a lényegét, hogy a megtartásra koncentráló ember az passzív módon viszonyul a törvényhez. Mivel neki a törvény csak a tilalmakat mondja, azt, hogy nem szabad tenni ez se, az se és amaz se, ezért ő inkább nem tesz semmit azért, hogy a törvény el ne ítélje. Megtartja a törvényt, a törvény nem ítélheti el, semmi olyat nem tesz, amivel a törvénnyel szembe kerülne, de ennek természetesen az a következménye, hogy semmi más se tesz. Na, ez a megtartásra koncentráló ember. A betöltésre koncentráló ember viszont aktív módon viszonyul a törvényhez, mivel neki a törvény a szeretetről beszél, ezért azt keresi a törvényben, milyen módon és milyen területen fejezheti ki a szeretetét. A megtartásra koncentráló ember csak a tilalmat látja a törvényben, ezért csak annyit akar tenni, amennyit a törvény betűi előírnak a számára. Amit tesz, mindig valamiért teszi. Valamilyen érdekből teszi. Szívében viszont soha nem azonosul a törvénnyel. Biblia több példát is elmond nékünk, például a gazdag ifjúnak a történetét is, aki oda megy Jézushoz, és megkérdezi, hogy mit kell tenni azért, hogy üdvözüljön. És Jézus a törvényre irányítja a figyelmet, és ez az ifjú azonnal úgy válaszol, hát én ezt megtartottam már ifjúságomtól fogva, hát mi fogyatkozás van még benne? No, ez az ifjú is csak passzív módon viszonyult a törvényhez. Azt nézte, hogy mi az, amit a törvény elítélhetne az ő életébe. Melyik az a cselekedet, ami ellentétbe állna a törvénnyel. De azt egyáltalán nem kereste, hogy mi az a cselekedet, amivel ő összhangba hozhatná az életét a törvénnyel. A betölteni akaró ember az már összhangban áll az érzelmeinek a szintjén azzal, amit a törvény előír. Ezért örömmel és boldogan cselekszi, sőt, mi több, már keresi azt, mit tehetne még. Figyeljük meg az Istenre talált embereknek a példáját a Szentírásban. Az egyik ilyen példa, amikor Pál a damaszkuszi úton találkozik Jézussal. Azonnal az első kérdése a Jézustól, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Nem azt mondja, hogy hát mit akarsz még, hogy cselekedjem, hanem szinte az van a kérdésében, Uram, mit akarsz még, hogy cselekedjem? Mert az Istenre talált ember boldogan teszi azt, amit vár az Isten tőle. Keresi, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Aki betölteni akarja a törvényt, az nem csak kielégíteni akarja az előírásait, hanem tartalommal feltölteni, valóságos cselekedetekkel kifejezni a szeretetét az írott törvénnyel összhangban. Amikor csak meg akarja tartani a törvényt, akkor azon igyekszik, nehogy elvegye a másik életét. Nehogy öljön a kezével, a nyelvével, a tekintetével, mert ugye vannak gyilkos tekintetek is, így is tudunk mi ölni, hogy úgy nézünk a másikra, amikor viszont betölteni akarjuk a törvényt, akkor már a saját életünket is kész vagyunk odaadni a másiknak, akkor már kész vagyunk szolgálni a másikért, vagy éppen feláldozni a fele barátért. A Krisztusra talált ember számára soha nem értéktelenedik el, nem válik hiába valóvá az Isten törvénye, miközben viszont nagyon megváltozik a hozzá való viszonya. Ebben az állapotában már teljesen más jelent az embernek a törvény, mint korábban. Már nem elviselhetetlen teher, nyűg a megtartása, hanem inkább gyönyörűséget, örömet jelent. Dávid is úgy élte át, és fogalmazta meg ezt a Zsoltárban, az Úr törvényében van gyönyörűségem, és az Úr törvényéről gondolkodom éjjel és nappal. A törvényben gyönyörködő ember már azt keresi, mit tehetek még? Mi az, ami összhangban van a szeretet alapelvével? Ami által az Isten iránti szeretetemet még jobban kifejezhetem? Ami által a fele barátom iránti szeretetemet még jobban kifejezhetem. Hogyan tudom megvalósítani, hogy szeressem őt úgy, mint önmagam? Az ilyen ember számára az Isten törvénye szerint élni már örömet jelent, gyönyörűséget talál benne, ha a törvény alapelve megnyilatkozik az életében, a szeretet. János apostol fogalmazza meg a levelében, az pedig az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. És azok nem nehezek. Itt egy nagyon érdekes társítás vet fel az apostol. Az emberek általában nem így viszonyulnak a törvényhez, mint ahogy János mondja, hogy az nem nehéz. Sőt, azt mondják, hát a törvény azt mondja, hogy ez se szabad, az se szabad, amaz se szabad. Az emberek szinte egy elviselhetetlen tehernek, nyűgnek érzik a törvényt. Mindentől csak eltilt. Az apostol meg azt mondja, hát ez nem nehéz. De mikor? Egy kulcs gondolatot foglal bele az apostol ebbe a versbe. Az pedig az Isten szeretete. Ha szeretetből történik a parancsolat megtartása, akkor nem nehéz. Amikor tőlem kér a feleségem valamit, éppen azért, mert szeretem őt, akkor nem kezdek el kifogásokat keresni, meg hátulról jönni, hogy jaj, most ilyen elfoglaltságom van, meg most ezért nem tudom megcsinálni, meg azért nem tudom. Megteszem, mert szeretem őt. Sőt, mivel igazán szeretem, ezért azt keresem, hogy mivel tudnék neki örömet szerezni, amit nem is kér tőlem. De én úgy gondolom, hogy ha ezt megcsinálom, akkor ezzel neki örömet szerzek. No, az Istennel szemben is így kell, hogy működjön. És János apostol erről beszél az előbb idézett gondolatban. Az pedig az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait, és akkor nem nehéz, ha ez szeretetből indítatva történik. Ha azért próbálok összhangba élni az Isten törvényével, mert a szeretetemet akarom kifejezni az Isten iránt, akkor egészen könnyűvé válik a törvény. De ha hiányzik ez a szeretet, ha csak azért akarom megtartani a törvényt, mert félek az Istentől, mert félek az ítélettől, félek a következményektől, akkor iszonyú lesz a törvény. Borzalmas és elviselhetetlen teher lesz a törvény. Ezért az Isten mindenekelőtt azt szeretné, hogy az ő szeretetének a vonzásába kerüljünk bele. Jézus azt mondja, nincs annál nagyobb szeretet, mintha valaki az életét adja. És Jézus ezt a legnagyobb szintű szeretetet nyilatkoztatta ki felénk. És azt akarta, hogy amikor ő az életét adja értünk, ő így fogalmaz, hogy amikor felemeltetem a keresztre, akkor mindeneket magamhoz vonzok. Jézus a szeretetével von magához közelebb bennünket. És amikor találkozunk ezzel az isteni szeretettel, amikor életünk egy-egy helyzetében átéljük az Isten szeretetének a megnyilatkozását, akkor bennünk is elkezd indulni egy olyan érzés, hogy valamilyen módon szeretném az Istennek kifejezni én is, hogy szeretem őt. És itt jön a 10 parancsolat. Na ezen keresztül így tudod kifejezni, ne legyenek akkor néked idegen isteneid. Akkor ne csinálj Isten helyett képeket és szobrokat, hogy azon keresztül imád. Akkor tartsd meg az ő nyugalom napját. Akkor a nevét hiába nevet föl a te ajkadra. És így tovább. És amikor a fele barátom felé akarom kifejezni a szeretetemet, akkor pedig az Úr azt mondja, tiszteld őt, és ne öld meg őt. Védd az életét. A szeretetedet add hozzá ehhez a parancsolathoz. Nem csak, hogy nem veszed el a másik életét, hanem a magadét is kész vagy odaadni, mert szereted őt. Amikor Isten azt mondja a törvényben, hogy ne ölj, akkor ezzel közvetett módon azt is kimondja, szeresd még az ellenségedet is, ahelyett, hogy haraggal és gyűlölettel gondolsz rá. Jézusnak ezzel a parancsával kapcsolatban mindig az szokott az első kérdés lenni, na de hát hogyan lehet szeretni az ellenségünket? Ez mindig gondot okoz, hogy szeressem az ellenségemet. Jézus pedig egész sor tanácsot ad, ugyanabban a mondatban szinte egyszerre mondja ki, hogy szeresd az ellenségedet is, aztán azonnal mondja a tételeket. 3 pontba foglalja össze Jézus annak a gyakorlatát, hogy milyen módon is lehet szeretni az ellenséget. Azt mondja elsőként, hogy áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Mit jelent áldani valakit? Amikor Istent áldjuk, akkor tulajdonképpen nem teszünk mást, mint hogy az Istennek minden jó tulajdonságát elkezdjük sorolni. És ezen keresztül magasztaljuk őt. Elmondjuk minden jó dolgát az Istennek. Ez az Isten áldása. És amikor a fele barátomat áldom, akkor sem teszek mást, mint hogy a róla kapott képből azokat a jó tulajdonságait, amit benne felismertem, elmondom másoknak. És az ellenség szeretete tehát ezt jelenti az első lépésben, az ellenségbe ne csak a rosszat lásd meg. Isten meg akar tanítani arra, hogy az ellenségedbe vedd észre, hogy benne is vannak jó tulajdonságok. Még akkor is, hogyha téged bánt, ha neked ellenséged. De nincs olyan ember, akinek egyáltalán semmilyen jó tulajdonsága nincs. És az Isten arra akar rávezetni bennünket, hogy lássuk meg az ellenségünkben a jót. És ha megláttuk, akkor azt mondjuk el másoknak róla. Ezzel fejezzük ki, hogy szeretjük őt. Lehet, hogy ő ellenségesen viszonyul feléd, de te ne így tegyél. És ezt azzal fejezd ki, hogy a jó tulajdonságait mondd el másoknak, hogy ő milyen képességekkel rendelkezik, milyen jó tulajdonságokkal rendelkezik. Áldjátok őket. A másik gondolatban Jézus azt mondja, jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek. A jó tetteinkkel tulajdonképpen felé, az ellenségem felé adom a bizonyságát annak, hogy én őt szeretem. Azt fejezem ki, hogy lehet, hogy te ellenségesen viszonyulsz felém, de én a feléd való jó cselekedeteimmel szeretném bizonyítani, hogy én szeretlek téged. És én nem tekintelek ellenségemnek. És végül 3. tételként még azt mondja Jézus, imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak és kergetnek. Vagyis vigyétek az ő ügyüket az Isten elé. Beszéljetek róla az Istennek. Ha már eljutsz oda, hogy az ellenségeddel már nem tudsz szóba állni, akkor beszélj róla az Istennek. Ha nem tudsz neki az Istenről beszélni, akkor róla beszélj az Istennek. Vidd imádságodban az ő ügyét, a személyét, a problémáját. Könyörögjél érette, legyél közben járója. Na, ilyen módon fejezhetjük ki az ellenség iránti szeretetet. Ha már imádságomban is hordozni tudom Isten előtt őt, akkor ez saját magam számára is egy bizonyság, hogy tényleg nem vagyok ellenséges szándékkal felé. Az ellenség szeretete tehát nem más, mint hogy az ellenséges és rossz indulatú szándékból eredő cselekedetekre nem reagálok hasonló módon. Éppen ellenkezőleg igyekszem minden irányban pozitív jellegű bizonyságát adni, hogy nem hordozok ellenséges érzést és szándékot magamban. Soha ne feledkezzünk meg arról, hogy még a 6. parancsolat ellen vétkező ember is csak egy olyan ember és egy olyan bűnt követel, amire Istennél teljes bűnbocsánatot lehet nyerni. Mindegy teljesen, hogy milyen szinten és milyen módon követte el ezt a bűnt. A Szentírás sok példát statuál erre. Dávidot nagyon elmarasztalta Isten, amikor egy embernek az életére tört, csupán azért, hogy a feleségét elvegye maga számára. Később azonban mégis úgy nyilatkozik a Bibliában Isten Dávidról, hogy Dávid megőrizte az én parancsolataimat, és engem követett teljes szívéből, csak azt cselekedvén, ami kedves az én szemeim előtt. Ez első olvasatra egy kicsit olyan ellentétesen hangzik, de Isten itt a megtért ember állapotáról beszél. Isten kész elfelejteni a mi bűneinket. Isten megmutatja a bűnbocsátó kegyelmének a lényegét, mert amit Isten megbocsát, azt ő tényleg kész eltörölni, elfelejteni. Ézsaiás könyvében egy olyan szép szöveget találunk a 44. fejezet 22. versében. Eltöröltem az álnokságodat, mint a felleget, és mint felhőt a bűneidet. Mikeás próféta pedig a legszebb Biblia verset fogalmazza meg az Isten bűnbocsátó kegyelméről. Legalábbis nekem ez a legszebb Biblia vers a Szentírásban, amely úgy hangzik, kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, elengedi öröksége maradékának vétkét, nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Isten nem egyszerűen megszán bennünket és irgalmat gyakorol, hanem ahogy Mikeás fogalmaz, ő gyönyörködik az irgalmasságban. Az Isten abban talál örömet, hogyha megbocsáthat, ha elfelejthet, ha eltörölheti a mi bűneinket. És ezzel a parancsolattal kapcsolatban is igaz. Lehetséges, hogy különböző szinten mi is érintettek vagyunk. Mert nagyon sokféle szinten, nagyon sokféle mélységben ütközhetünk bele ebbe a parancsolatba. Sokféleképpen válthatjuk ki az életellenes cselekedetet magunkból, másokból. De az Isten kész megbocsátani, kész elfelejteni, mert ő gyönyörködik az irgalmasságban. És én kívánom azt, hogy mindannyian ezzel a kegyelmes szerető Istennel találjuk szembe magunkat. Bizalommal járuljunk hozzá, mert ő kész nekünk megbocsátani. Ő ebben talál örömet, gyönyörűséget, és adja az Úr, hogy élni tudjunk ezzel a kegyelemmel. És